Szép jó estét kívánok én is mindnyájuknak. Örülök, hogy ilyen szép számban vagyunk együtt. Valóban a válság, váltság, illetve a család vonatkozásában értelmezett válság, vagy a válság vonatkozásában értelmezett család a mai beszélgetésünknek a témája. Én azt szeretném, tehát ezt kértem a szakértő uraktól, hogy két alapvető részre bontsuk ezt a mai estét. Az első részben beszélgetnénk a, hogy is lehetne röviden mondani, válság a családban témaköréről, tehát mi zajlik a családjainkban, milyen állapotban vannak a családjaink, vannak-e még családjaink egyáltalán, és a beszélgetés második felét szánnánk a család a válságban fifikás megfordítás, tehát a család a válságban témára, amikor pedig arról próbálnánk beszélni, arról próbálnánk iránymutatást adni talán, hogy például ilyen válságos időkben, amelyeket élünk, a család hogyan tud talpon maradni, kiket meregni, életben maradni. Szóval válság a családban, ez az első. Azt olvastam, hogy ez egy 2007-es adat, 1000 házasságra 610 válás jutott 2007-ben Magyarországon. Ez azért volt meglepő ez a szám, mert a korábbi években még nagyjából 50% alatt volt a házasságokra eső válások száma. És most úgy tűnik, hogy 2007-ben, már 2006-ban is egy picit fölé ment az 50%-nak, azt hiszem akkor 510 vagy 530, de azért most már jóval túllépte az 50%-ot. És olyan jól esik persze ezen elborzongani, meg nyilván nagyon sokan a fejüket csóválják, amikor ezt az adatot hallják. De én azt szeretném, hogyha ma este egy picit mögé tudnánk ennek az adatnak nézni, és a borzongáson túl tudnánk lépni, és útmutatást is tudnánk adni. Szóval valóban úgy van-e önök szerintetek, ahogy sokan mondják, hogy válságban van a család? Vagy inkább az az igazság, hogy egy bizonyos életforma modell van válságban. Mint ahogy ilyen életforma modell volt már számos a történelem során, amelyek aztán átalakultak. Gondolok itt például csak a több generációs családmodellre. Mondhatjuk azt, hogy a több generációs családmodell válságba került, de azt is mondhatjuk, hogy átalakult ez a családmodell. Szóval ez a mostani helyzet, ez válság, vagy pedig átalakulás?
Hát jó lenne, kellemes lenne azt gondolni, hogy itt egyszerűen egy változásról van szó, és nem igazán válság. Én azt gondolom, hogy komoly válság van, de mélyebbre kell mennünk a családnál is. A családon látszik legjobban, valóban borzasztó, magas ez a százalékos arány. Ugyanakkor semmiféle statisztika nem készül azokról a családokról, ahol a házaspár együtt marad, de kihűl a házasságuk. Lehet beszélni azokról is, akik meg se kötik a házasságot, egyre többen vannak, az úgynevezett élettársi kapcsolatra gondolok. Erre azt mondják, hogy majdnem házasság, hiszen hasonló jogokat kapnak, mint azok, akik megkötik polgárilag a házasságot. Most az egyházi házasságról nem is szólok. Majdnem házasság, nekem az jut eszembe ilyenkor, hogy mi van akkor, ha valaki majdnem eléri a vonatot, vagy ha majdnem sikerül az operáció. Hát így vagyunk, azt hiszem, a majdnem házassággal is. A házasság legfontosabb eleme hiányzik belőle, a bizalom. Bizalom egymás iránt, bizalom abban, hogy hűséges lesz, kitart mellettem, nem bízom benne, azért nem kötjük meg, vagy nem bízom magamban, vagy nem bízunk abban, hogy van közös jövőnk. Azután súlyos válság tünetnek tartom azt is, hogy egyre több olyan fiatal van, akik még az élettársi kapcsolatot sem vállalják, az úgynevezett szingli jelenségre gondolok. Hát mindezeknek érdemes egy kicsit a mélyére nézni, hogy mi van e mögött. Hát ezek szerintem válságtünetek, nem egyszerűen átalakulásról van szó, de hát talán később még szólunk arról, hogy a házasság és a család válsága milyen még mélyebb válságban gyökerezik. De hát maradjunk ennél. Szóval
igen, erre mindenképpen visszatérünk.
Akartam ezt a kérdést.
Igen, hogy van-e válság, tudunk erről sokat beszélni, mi az, ami okozza ezt a válság, ami van. Számomra egyértelmű, hogy van válság, de mint szakemberek, és pedig az nem vagyunk, de hogy vizsgáljunk meg a tünetek, mert nem egyértelmű, nem mindenki egyetért, hogy mik a tünetek, ugye? Mi azt mondjuk, hogy vannak súlyos tünetek, hogy ez a magas százalék, akik elválnak, igen, ez egy súlyos tünet. Nem mindenki azt gondolja, hogy ez egy probléma. Mi azt mondjuk, hogy igen, ez egy súlyos tünet, hogy az emberek szenvednek a házasságban, nem tudnak házasságban élni. Veszekedések van, feszültségek vannak. A másik, a magas százalék a szingli, ami a Feri bácsi említette, hogy ezek a szinglik, a mai szinglik nagyon-nagyon óvatosak. Láttak az előtte való generáció, és félnek. Nem vállalják azt, mert nem akarnak olyan házasságban élni, amit láttak az előtte való generáció. De vannak a szinglik, akik óvatosak, nem akarnak semmi köze a házasságban, és vannak a másik egyedülállók, akik szeretnének házasságban élni, de nekik nem megy, nem találják a társukat. Tehát a magas százalék, a szinglik, az nem csak Magyarországon van, az egész Európában van. A nagyobb városok Németországban minden második lakásban van egy egyedülálló, vagy egy szingli. Hát ez egy súlyos tünet. A másik tünet az, hogy nagyon kevés gyerek születik Európa szerte. Nem csak Magyarország, egész Európában. Mi azt mondjuk, hogy ez egy súlyos tünet. Mások azt mondják, hogy semmi baj, nem baj. Ez egy másik életmód. A negyedik tünet az, hogy igen, hogy van baj az emberek kapcsolatokban, ez a vonzódás a fiatalokban a homoszexualitás iránt. Mi azt mondjuk, hogy ez egy súlyos tünet, hogy vannak problémák. Mások azt mondják, hogy ez egy másik életstílus. Ez nem egy súlyos tünet. És pontosan, amikor egy társadalom eltávolodik Istentől, akkor pontosan behívják a szakértők, hogy mondják meg a legújabb modellt, amit nekünk ki kellene alakítani. És akkor hivatkoznak, hogy hát ha ezek a szakértőknek valamilyen különleges információ tudnak adni nekünk, mintha amit az Isten már kijelentette, az nem elég. És pontosan egy rendszere vagy egy modell, amiről beszélünk, az már Isten már kijelentette. És olvashatunk erről a teremtés történetben, az Édenkertben. Az Isten már letette az alapköveket, hogy milyen modell. Az, hogy az Isten arra hívott minket, hogy éljünk kapcsolatba, személyes kapcsolatba Istennel, és egymással, hogy egy házaspár, hogy egy testek legyenek. Tehát hívott minket még kapcsolatokon Istennel és a társunkkal. És azon kívül azt mondta, hogy szaporodjatok és uralkodjatok. Magyarul legyen sok-sok gyerek. És a munkád legyen olyan munkád, amit szeretsz. Amit szeretsz képviselni az Isten, hogy ott legyen szép rend. Magyarul az életnek a négy legdrágább kincs. Kapcsolat az Istennel, kapcsolat az én házastársammal, a gyermekeimmel, és a munkám úgy tekintem, mint szolgált. A világ már nem egy mondat ezek a dolgoknak. Nem érték Istenben kapcsolatban élni, se társunkkal, gyerek az se érték, a munka az csak egy hely, ahol keresem a pénzt. Tehát a világ azt mondja, nem ett ennek a modellnek, és mi azt mondjuk, hogy hát ez nem csak egy modell, ez a modell, ugye ez a modell, amit Isten már kijelentette nekünk.
Azért egyet ne felejtsünk ki ebből kapcsolat saját magammal, mert azért azt hiszem, hogy a válságok legmélyén lehet, hogy ez a kulcskérdés, hogy én hogyan tekintek saját magamra, hogyan látom saját magam. Rengeteg kérdést kinyitottatok, én most egyre szeretnék fókuszálni. Párhegyi Ferenc azt mondta, hogy a bizalom hiánya az, ami megnyilvánul az együttélésekben. Hogyha én együttélő párokat megkérdezek, van körülöttem jó néhány, akkor ők nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy semmi különbség nincs a papíros és a papírtalan életforma között. A bizalom ugyanúgy megvan, az elköteleződés ugyanúgy megvan, hiszen egymásnak azt mondták, hogy ők elkötelezettek egymás iránt. Nagyon jól megvannak, akár még gyerekeik is vannak. Arra próbálok csak rákérdezni, hogy család és házasság közé tudunk-e egyenlőségjelet tenni, vagy mondhatjuk azt, hogy ez is egy életforma.
Igen, jól esne azt mondani, hogy ez is nagyon jó életforma. Én azt hiszem, hogy meg kell kérdezni ezeket a párokat, hogy akkor miért nem kötik meg a házasságot. Igen, azt mondják, hogy nem a papír teszi, igaz. Azt is mondják, hogy nagyon sokszor ezek az együtt összeköltöző párok sokkal jobban kijönnek egymással, mint azok, akik megkötötték a házasságot. Ez is igaz. De változatlanul föl lehet tenni nekik a kérdést, akkor ha szeretitek egymást, akkor mi tart vissza attól, hogy megkössétek a házasságot? Ugye Toldi Miklós, mielőtt a csehbajnokkal megvív, az egyik csónakot elküldi. Nem lesz rá szükség. Hát a házasság megkötése is ilyen. Megnehezítjük magunk számára a visszautat. Miért nem merjük ezt megtenni? Eszembe jut egy korai élményem, még nem voltunk házasok, csak jegyesek, hát jó régen volt ez, nem tegnap előtt, ugye 48 éve vagyunk házasok, hát ez még azelőtt volt. A Tátrába mehettünk, akkor még Zugligetben nem volt libegő, de a Tátrában volt. Nem is két személyes, úgyhogy a Zugligeti jobb. Azt hiszem, hogy a Tátrában is most már két személyes van. Egyenként kellett beszállni. Én már itthon megígértem, hogy beszállunk. De nem tudtam, hogy mit ígérek. Ugye láttam, hogy jön az a szék, ménkő magasra fölvisz. Én voltam a férfi már akkor is, nekem kellett elsőnek beülni, hátra néztem. A mennyasszonyom nagy szemekkel nézett, egy csöpp félelem nem látszott rajta. A lányok sokszor bátrabbak, ugye? Meg ki is volt fizetve, hát nem volt visszaút. Úgyhogy beültem. De néhány másodperc múlva már egy mély szakadék fölött mentünk, késő lett volna kiszállni. Ugye egy elkötelezettséget vállal az ember azzal, hogy beül egy libegőbe, vagy lanovkába, ott úgy hívták. És hát egy elkötelezettség az is, hogy házasságra lépünk egymással, és itt azért ne hagyjuk ki, eddig, hát én kezdtem úgy, hogy a polgári házasságkötés. Szerintünk a házasság Isten színe előtt kötött szövetség. Nem szerződés. A szerződést lehet módosítani. A szövetséget meg lehet szegni. Tehát egy kemény elköteleződést jelent. És én azt hiszem, hogyha vannak is köztünk viharok, mert vannak. Én eddig még nem találkoztam olyan házaspárral, akik elég ideje együtt élnek, hogy ne lennének. Ha van ilyen, akkor majd szóljatok. Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy megnézem. Hát ez is a megromlott emberi természettel függ össze. Hát ahogy megbetegszünk, a kapcsolataink is időnként megbetegednek, de foglalkozni kell vele. De hogyha elköteleztük egymásnak magunkat, méghozzá Isten színe előtt, akkor ez segít abban, hogy a kapcsolatunkat megőrizzük, gyógyítsuk, a szerzőtől, Istentől kérjünk segítséget ahhoz, hogyha elestünk, föl tudjunk állni.
Igen, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a férfi és egy nő azt mondják, hogy mi szellemesek vagyunk egymásban, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük egymást, miért szükséges egy papír. És az ember akar elhinni, hogy igen, miért is szükség lenne csak egy kis papír, tényleg szeretek egymást, akkor mi a lényegét, mi a különbségét. Amikor a papírra nézünk, a kommunizmusság, az nagyon jónak tűnik, ugye? Csak egy dolog, amivel nem számolták a kommunisták, az, hogy az ember bűnös. És a bűn miatt az egész rendszer, ugye, sikertelen bukott az egész. Mert nem számolták, hogy mi van az ember szívében, és ugyanaz lesz a kapitalizmussággal. Én amerikai vagyok, de mégis merem kimondani, ugye, hogy a kapitalizmusságban az emberek nem számolnak, hogy az ember szívében kapcsiság van és önzés. És emiatt össze fog dőlni az egész rendszer. Most a házasságban két ember összeházasodik, mert mi szeretjük egymást, és szerelmesek vagyunk egymást. Csak egy dolog, amivel nem számolnak, az, hogy de mégis bűnösek vagyunk. És ez a bűnös természetünk sokkal nagyobb hatása van az életünkben, mint amit a televízió kimond. És a saját életemre nézve, mert mondtad az előbb, hogy ez hogy néz ki ez a válság a saját életünkben, hogy házasságot kötni azt jelenti, hogy szövetségben lépek, és kimondom Isten előtt, hogy hűséges maradok, jobban és rosszban. És amikor az ember szembesül a saját bűnével, hoppá, erre nem számoltam, ugye, én is önző vagyok, és akarok kapni a társamtól, hogy ő szeressen engem, hogy ez jó legyen nekem, és amikor beadunk magunkat, megadjunk magunkat, feladunk magunknak a szövetségnek, akkor az Isten jön, és kezd formálni a karakterünket. És kezd tanítani minket, hogy a házasság nem arra szól, hogy én mit kapok. Kezd formálni és tanítani, hogy mit jelent adni, és szeretni, és szolgálni a másikat szeretetből. Tehát szembesülök a saját bűnömmel, nem menekülök el, ugye? És amikor szembesülök a társamnak a bűnével, akkor nem ijedek meg. Ő se ijed meg, amikor ő látja az én bűnöm, lehet, hogy megijed. De hűséges marad, ugye? És tudjunk elfogadni egymást, és nem rohannunk el, nem menekülünk el. És amikor az ember menekül a szövetségtől, akkor mintha azt mondaná ki, hogy nem akarom, hogy Isten többet formáljon a karakteremet. Én önző akarok maradni. És én értem az emberek, amikor elválnak, mert az könnyű, az egy könnyű út, menekülni. Keresek egy másik boldogságot valakivel. De az Isten azt mondja, nem, maradj itt. Formálok a karaktered, formálok a társadat, és azért kell, hogy a szövetséget kötünk, mert ez az igazság, ez a valóság, amit minden emberben van.
Az Istennel és Istenben élő embereknél én ezt értem. Én római katolikus vagyok, de ettől még akár rendes ember is lehetek. Mi lehetnék. Nekünk is templomban volt az esküvőnk természetesen. Meg volt egy polgári is, de hát arra ki emlékszik már. De mit tudtok mondani azoknak, akik nem hívők? Milyen plusz tudtok felmutatni? Mit tudtok nekik mondani, hogy miért érdemes házasságban élni? Mert mi tudjuk, igen, persze, az Isten kegyelme az, ami megtart minket. Hát hogyan lehetek olyan vakmerő, hogy egy 20 éves fejjel, vagy 30 éves fejjel azt mondom, hogy én téged egy életen át, jóban, rosszban, akármilyen körülmények között. Hát ezt egyedül nyilván nem tudom megtenni, ezt csak akkor tudom megtenni, hogyha az Isten kezét fogjuk együtt. Na de mit tudok mondani azoknak, akik Isten nélkül élnek, akiknek ez nem fontos, akik nem ebben nevelkedtek bele, önhibájukon kívül akár. Miben több a házasság, miben több ez a papír, mint az együttélés?
Hát lehet, hogy most csalódást fogok okozni, de én először azt mondanám, hogy érdemes volna Istennel szoros kapcsolatba lépni.
Némiképpen menekülő útvonal lesz.
Igen, gondolod? Ugye ezt a kérdést mostanában fölteszik. Emlékszem, egyszer kaptam egy meghívást előadásra, de azt mondták, hogy azért ezeket a vallásos dolgokat hagyjam ki. Hát én azt hiszem, hogy így nem megy. Mert tűnik az alapját húzzuk ki a dolognak. Vagy hát elnézést kérek azoktól, akik olvasták a következő sztorit. Ugye az a kérdés, hogy hát miért nem működik a házasság? Vajon nem elavult intézmény? Hát a Biblia szerint működik. És hát kitűnő használati utasítást ad hozzá a Szentírás. Na most a sztori a következő. Mariska néni az unokáitól kapott egy csodálatos robotgépet. Ez a robotgép mindent tud, ez őröl, mixel, főz, süt, ami elképzelhető, mind. Mariska néni elolvasta a használati utasítást, nyomkodta az összes gombot, nem működik. Ahogy a házasság is nem működik. De betévedt hozzá a szomszédasszony, és azt mondja, Mariska, bedugtad a konnektorba a dugót. Hát ezt elfelejtette. Hát csak úgy működik az Isten által alkotott emberi közösség, a legszorosabb a házasság, hogyha megvan vele a kapcsolat. Ez kell az az energia. A szeretet energiája. Ez magunktól nem megy. Ugye, nem a szeretet, amiről a Biblia beszél, az nem azonos azzal, ahogyan én szeretem a csirkecombot. Tudnék, akkor nem vagyok tekintettel a csirkecomb érdekeire. De az igazi szeretetben én a másik érdekét, illetve szükségletét kutatom, és szeretném betölteni. Hát erről szól a házasság, és ez a szeretet gyakorlásának, sőt, megtanulásának a legjobb módja ez. Hát azért van még néhány a gyerekeinkkel való kapcsolat is, gyereknevelés is ilyen, a barátság is, sőt, a munkatársi kapcsolat is, de azért első helyre mégis a házasságot tenném, és ehhez kell az a erőforrás, azzal a kapcsolat, aki maga Isten. És én azt hiszem, hogy itt a válság gyökeréhez is kezdünk már eljutni.
Robert, hitetleneknek mit mondasz?
Igen, azt hiszem, hogy itt odaértünk arra a pontra, hogy beszélünk, hogy én hogy láttam, hogy mi a kor okozó ennek a válságnak. Ugye beszélhetünk a tünetekről, de mégis mi az, amit mondjuk, hogy igen, ez a fő probléma. És a lelki értelemben én szeretnék megközelíteni ezt, mint lelkész. És bocsánat, kérek, lehet, hogy kicsit elvont lesz az elején, de mégis próbálok nagyon praktikusnak lenni. Az a lényeg, hogy Isten ugye teremtett minket az ő képmására után. Férfivé és nővé teremtett minket. És az a csodálatos, hogy egy férfi az Isten képmására van teremtve, de egy nő is. Sokszor erről felejtjük, hogy minden kettő az Isten képmására vagyunk teremtve. Ez csodálatos, mert nézzük meg, hogy mennyi különbség vannak a nemek között. Hogy aki házas, az nagyon jól tudja, az én párom nagyon más tőlem. Az én tündim nagyon más. De nagyon más. Sokszor mutatom neki a szeretet, és valahogy az az üzenet nem ér oda, ugye? Mert ő másképpen látja sok mindent. De a nőkben is látjuk azt a csodálatos dolog, hogy ők is képviselnek Istent. Tehát itt látjuk egy nagy misztérium, hogy nagyon-nagyon különbözőek vagyunk, de mégis egység van. És ez a Szent Háromság Istennek a misztérium, ugye? Három személy van a Szent Háromság Istennek, de ők egységben élnek. És így egy házasság, amikor egy férfi és egy nő, akik nagyon-nagyon mások egymástól, van egység, szeretnek egymást. Így mi tükrözünk az Istent a dolog ebben. Most jó hangzik, ugye? De sokszor az emberek nagyon nehezen tudják feldolgozni ezeket a különbségeket. És amikor nem tudják feldolgozni egy férfi és egy nő a különbséget, akkor magas a válás. És az, amit látjunk Magyarországon és bármilyen társadalom, amit eltávolodik Istentől, hogy nem értjük, mit jelent Isten képmására élni, vagy lenni, és nem akarjuk ezek a különbségeket feldolgozni. Vagy egy másik extrém. Egy nő és egy férfi, rengeteg a különbség. És akkor kialakulnak férfi-férfi kapcsolatok, vagy nő és nő kapcsolatok. Mert egy másik férfi hasonlít rám, ugye? Mint ha majdnem, hogy magamat szeretném. Itt nincsenek olyan különbségek. És itt nincs meg ez a misztérium. De az Isten arra hívott minket, hogy kapcsolatban éljünk vagy vele, és egymással. És amikor én látom az én társamat, igen, nagyon más, mint én, de amikor tudom azzal a szemmel látni, hogy ő kiegészít engem, akkor az valami csodálatos. És látom, hogy ő benne is tükrözik az Isten képmását. Ez a specialitás a kereszténységre, a Szent Háromság Isten, hogy igen, ez nagyon-nagyon segít a házasságunkban, amikor bevonjunk Isten, és úgy tekintem a másikat, hogy tisztelem őt, mert ő is az Isten képmására van teremtve.
Tehát akkor hitetleneknek ezt mondanád?
Én azt mondanám hitetlenek, hogy igen, érdemes foglalkozni az Isten kérdéssel, hogy Isten mit akar veletek? Isten hogyan tud segíteni a ti kapcsolatokat? Mert Isten teremtett minket, hogy nagyon mások vagyunk. Most tudjunk ezeket a másságot elfogadni? Vagy fogunk egymással ellen harcolni? Mert a jegyes oktatásban van ilyen kérdővet, ki lehet tölteni jegyeseknek, több mint 100 kérdés, és nagyon könnyen lehet előre mutatni, hogy minél több különbség van, annál nehezebb lesz az a házasság. Most minden jegyes párnak rengeteg nehézségek várnak rá, mert annyira mások vagyok. Az a kérdés, hogy tudunk ezeket feldolgozni, de igazán tudunk ezeket úgy tekinteni, ezek a különbségek, hogy ezek nem problémák, ezek nem rossz dolgok, ezek jó dolgok. És türelem kell hozzá, hogy ezeket tudunk feldolgozni, és Isten adja azt az erőt, a Jézus Krisztus való kapcsolat. Ő az, aki adja a türelmet. Ő az, aki segít, hogy tudjunk erőt kapni, hogy tudjunk megbocsájtani a másikat, és fordítva bocsánatot kérni. Tehát kaptunk megbocsájtást, Isten megbocsájt nekem, és ezzel tudok továbbadni. De én itt hitetlennek azt mondom, hogy igen, érdemes Istennel számolni. Jézus Krisztussal és a Teremtő Isten, a Megváltó Isten és a Teremtő Isten. Nagyon fontos.
A válság tüneteiről beszélgetünk, és többször utaltatok már arra, hogy az okok azért mélyebben vannak. És nyilván az okok ott vannak, hogy nem a család van válságban, meg nem a házasság van válságban, hanem maga az ember van válságban. Meg lehet-e azt mondani, hogy volt-e már olyan kor a történelemben, amikor az ember nem volt válságban a teremtés kezdete óta?
Azt gondolom, hogy a válság az Édenkertben kezdődött. Most kulminál.
De 500 év múlva lehet, hogy meg azt mondják, hogy akkor kulminál, nem? Tehát lehet ez
még,
jobb ennél?
Lehet, vagy csak lefelé megy tovább. Hát Pál apostol is azt hitte, hogy itt a végidő.
És várta, félreértett valamit, igen.
Várta az Úr Jézus közeli visszajövetelét, hát azóta eltelt néhány évszázad. Én nem tudom, hogy mennyi telik el. Ugye Luther azt mondta, hogy legfeljebb 200 év. Hát 400 telt el. Mennyi? 500, jó. Hát minden esetre nem 200, úgyhogy én ezt nem tudom. De a válság akkor kezdődött, amikor az élet forrásától szakadt le az ember. Én is szeretnék utalni itt a bibliai őstörténetre. Én úgy látom, hogy rendkívül fontosak ezek a történetek. Hadd mondjam így, hogy nem mese ez gyermek, noha ugye, meseszerűnek tűnik. Nagyon fontos allegóriákat tartalmaz. Tehát nem csupán egy réges-régen élt házaspárról van szó, Ádámról és Éváról, hanem az emberről, rólunk van szó. Mert megjelent az Édenkertben az első humanista filozófus kígyó kosztümbe, aki lényegében azt mondta, hogy ember légy a magad istene. Hát olyanok lesznek, mint Isten, jónak és rossznak tudói. Mert nem a tudás fájáról evett az ember, hanem az erkölcsi megítélés fájáról, a jó és rossz tudásának a fájáról. Na most ez a magatartás azt jelenti, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. És itt kezdődik a válság. Isten nem szól bele az életünkbe, mi magunk rendezzük be, mert mi jobban tudjuk, hogy hogy működnek a kapcsolatok, hogy működik a házasság, hogyan kell végezni a munkát és minden egyebet, megyünk a saját fejünk után. Isten adott egy óriási lehetőséget, amikor azt mondta, hogy uralkodjatok a természet fölött, adta a tudás hatalmát. Most uralkodni a természet fölött úgy lehet, hogyha kutatjuk a természet törvényeit. Tehát a természet tudományos kutatása, felszólítás ez, hogy uralkodjatok. A tudás hatalma a kezünkben van, de rossz erkölccsel. Rossz erkölccsel élünk ezzel a lehetőséggel. Tehát minden újabb tudományos vívmány, vagy technikai vívmány, amely úgymond az emberiség javára született, előbb-utóbb az emberiség kárára lesz. Hát erre nagyon sok példát lehetne fölhozni. És hát így vagyunk mi a házassággal is, egyre többet tudunk róla. A szociálpszichológia, a kommunikációs pszichológia fontos dolgokat tárt föl, de nem lettek jobbak a házasságok. Hát nem lehet ezt a folyamatot megállítani. Elindultunk egy lejtőn az Édenkertben, néha hullámzik, néha egy kicsit javul a helyzet, de a tendencia az, hogy megyünk lefelé. Olyan ez, mint egy viharba került hajó, mint Jónás hajója. Azt mondják, hogy zuhanó repülőgépben nincsenek ateisták, biztos így van, a viharba került hajón sincsenek, ott se voltak. Ugye Babics írja így, hogy ki a maga istenét üvölté. Hát most is istenekhez fordulnak
de
az emberek.
De kit kéne akkor kidobni a hajóból, hogy megszűnjen a vihar, ha a Jónás
Jónás jelentkezik.
Akkor várjuk a jelentkezést.
Ugye neki volt egyrészt, ugye ez arra int, hogy neki volt bűnismerete, aztán Isten kegyelméből jött a cethal. Hát én nem bíztatnék arra, hogy bárkit kidobjunk a hajóból, hanem hogy az élő Istenhez forduljunk. Tehát egyetlen hívő ember volt a hajón, Jónás, ő meg aludt. Hát ez figyelmeztetés a mai egyház számára, hogy legyünk észnél, és szólítsuk meg az embereket. Hogy hol van az igazi megoldás. Nem fogja megoldani a válságot semmiféle reform, semmiféle izmus, semmiféle váltás, akármiben, akár a politikában, vagy bármiben. Egyedül a megoldás útja az lehet, hogyha Isten felé fordulunk meg. Hát fájdalmas kimondani, de én úgy látom, hogy a mi népünk elfordult Istentől. Tehát ítélet alatt van. Ezért a kivezető út az, hogy Istenhez fordul. És hát ha sokan fölismerik ezt, akkor van remény arra, hogy sok minden megváltozik. Erkölcsi megújulás nélkül a gazdaság se fog megújulni. És az erkölcsi megújulás pedig az értékrendünk megváltozásától függ, az értékrendünk megváltozása pedig a szív megváltozása. Nem a Biblia írja, hanem Erich Fromm az egyik könyvében, igazán nem volt keresztjén hívő, de azt írja, hogy az emberiség puszta fennmaradása soha nem függött olyan mértékben az emberi szív megváltozásától, mint napjainkban, írja ezt néhány évtizeddel ezelőtt.
Emberválsága?
Ja, okay. Akartam kérdezni, mi volt az eredeti kérdés?
Volt-e már olyan, hogy nem volt válságban az ember?
Ja. Tudjunk, hogy a Biblia rajzol nekünk egy olyan valóságos kép az emberre, hogy bűnben születünk. Tudom, a saját életemre nézve, hogy én 22 évesen volt egy bizonyos fordulópont az életemben, hogy 22 éves előtt éltem az életemet Isten nélkül. Úgy nevezik, hogy megtértem, tehát fordultam Jézushoz, elfogadtam őt, mint személyes megváltomat, és Krisztus belép az én életemben. Vezet engem, hűséges marad hozzám, és napról napra tapasztalom, mit jelent az, hogy ő megválta, hogy ő megbocsátja a bűnémet. Ő az, aki vezet az igazságban, ő az, aki vigasztal, ő az, aki adja a boldogságot. Maga ő hűséges hozzám. És azért mondjuk ezt, ugye, mint igazi megoldás. Nem szabad csak kizárni a lelki világot, be kell hozni a lelki világot a mindennapi életünkben. És ha ez lenne a megoldás, amit mi keresztények kínálunk a világ felé, hogy igenis az igazság Jézus Krisztusnál van. Én kicsit közelítenem a témát társadalmilag is, nem csak lelkileg, hogy volt egy kor, ahol lehet, hogy nem voltak annyira válságban. Szerintem mindig voltak nehézségek, de mégis csak tudunk mondani, hogy volt egy bizonyos kor az iparforradalom előtt, ahol a férfiak otthon dolgoztak. Volt egy kis üzlet vagy biznisz az utcafronton, és a feleség vagy az anyuka, ő is besegített a munkában, ő is rengeteg emberrel találkozott, és a férfi otthon dolgozott, és ő is részt vett a gyereknevelésben. Sőt, abban a korszakban a legtöbb szakácskönyvek, amikor megírták, írták férfiaknak. Tehát a férfi tényleg egy komoly szerepe volt otthon. Most nem akarom azt a korszakot felemelni, mintha az lenne az ideális, mert biztos ott is voltak rengeteg problémák. Csak amikor az ipari forradalom megérkezett, akkor kilöktek a férfiak a házból. És a férfi kemény munkát kellett vívnia az iparban, vagy a gyárakban. Késő este jött haza, és az összes otthoni feladatok maradtak a feleség, vagy az anyukának a vállán. És Amerikában az 50-es években az volt az egyetlen korszak, ahol egy fizetéssel, egy férfinek a fizetésével tudták fenntartani egy családot. 4, 5, 6, 10 gyerek született az 50-es években, rengeteg gyerek megszületett, és a feleségnek az egyetlen dolga volt az, hogy vigyázni a gyerekekre, és azt gondolták, ez egy ideális állapot, csak nagyon sok nő nem voltak megelégedve ezzel, és a 60-es években fellázadtak, ugye, ez emancipált nő. Azt mondja, de hogy is? Akarom, hogy a férjem vagy jöjjön haza és segítsen, vagy én is tudok bekerülni a társadalomba. És sokszor mi keresztények azt gondoljuk, hogy az az ideális család, férfi dolgozik, a feleség otthon van. Ezt nem olvasunk a Bibliában. És én azt mondom, hogy valahogy társadalmilag az egy nagy segítség lenne, hogy valahogy közösen gondolkozni, hogy hogy is lehetne az interneten keresztül más megoldás, hogy a férfi tényleg otthon tudna lenni több idővel, vállalni ezek a fontos szerepeket gyereknevelésben, stb. És hogy a felesége, nő is tudjon kikerülni a házból. És valahogy én szerintem ez is segítség lenne.
Szóval a válság a családban ez a téma még mindig, és viszonylag röviden még két kérdést mindenképpen szeretnék érinteni. Az egyik a misszió kérdése, a másik pedig a gyerekek kérdése, és aztán áttérünk viszonylag röviden még a család a válságban témára, aki még tudja követni, jó? Tehát most a római egyes pontnál járunk még mindig. Tehát misszió. Ugye arról volt szó, hogy 1000-ből 610 a válások száma. Azt hiszem, hogy lassacskán mégiscsak tudomásul kell vennünk, hogy mi vagyunk kisebbségben. Több szempontból is kisebbségben vagyunk. Olyan szempontból is kisebbségben vagyunk, hogy mi az Istenbe kapaszkodva képzeljük el az életünket. Mert mondjanak bármit a közvéleménykutatások, 70% meg 80%. Én azt hiszem, hogy hiú ábránt azt gondolom, hogy ez a valóság. Tehát én azt gondolom, talán a ti tapasztalatotok ezt megerősíti, hogy nagyon elenyésző hányada az, aki valóban komolyan veszi a hitét és gyakorolja a vallását, legyen az bármely történelmi felekezethez kötődő hit. Szóval kisebbségben vagyunk ilyen módon, és úgy tűnik egyre inkább kisebbségben vagyunk azok is, akik a házasságukat megtartják és megőrzik. Kisebbségi helyzetből hogyan lehet úgy értéket közvetíteni, hogy levetkőzzük a történelem során magunkkal hurcolt gőgöt, és levetkőzzük azt a felsőbbrendűségi tudatot, hogy mi tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni, és most majd megmondjuk nektek. Ugyanis a mi tudjuk, hogy hogyan kell csinálni, ilyen picik vagyunk, és a majd megmondjuk nektek, azok pedig 8-szor annyian vannak, mint mi.
Én nem vállalkozom arra, hogy teljes választ adjak, csupán egy rövid idézetet, aztán majd Robi kifejti. A rövid idézet pedig egy jól ismert katolikus szerzőtől, Teilhard Chardintól van, az Emberi jelenség című könyvében írja azt, hogy amikor az élet megjelent a Földön, nagyon-nagyon kisebbségben volt. De volt jövője. Hát ennyi az idézet.
És akkor Robi kifejti.
Gergő mondta, hogy fog bedobni egy jó pár spontán kérdések nekünk. Örülök neki. Nagyon jó a kérdés, hogy mint keresztények, mi az, amit mi képviselünk a világ felé? Nálunk van a megoldás, nálunk van az igazság, tessék így csinálni. És sokszor a világ úgy gondol rólunk, mint képmutatók, hogy egy dolgot mutatjunk, és a valóság az más. És a munkahelyeken sokszor az előfordul, ha egy keresztény ott ideges, na, én nem akarok lenni keresztény, nézd meg, ideges, vagy türelmetlen, vagy...
Az összes keresztény ilyen látom.
Igen, igen, és mi a különbség köztünk, és sokszor meg vagyunk sértődve, és akkor igyekszünk, akkor többet, nem leszek ideges, és mindig csak türelmes, mintha mi akarunk felmutatni egy etikai rendszer. És a kereszténység egy etikai rendszer az, kövessünk Jézus Krisztus, mint példakép, és igyekszünk egy szent életet élni, feláldozunk magunkat úgy, mint Krisztus feláldozta magát, és ez egy nagyon fontos része, hogy tagadjam magamat, stb. És tudunk erről sokat beszélni, csak sokszor a keresztények mi itt megállunk, mintha ez lenne a lényege a keresztény életnek, pedig ez nem a lényege. Nekünk van egy megváltónk, és ő a világban jött megváltani bűnös embereket, és ebben belegondolni, könnyen beszélni a bűnről, de hogy én hogy látom magamat? Tényleg bűnös ember vagyok? Apostol Pál azt mondta az ő élet végén, hogy a bűnösök közt én az első vagyok. Most ő mit értette ezzel? Mert egy pár sor később azt mondja, kövess az én jó példámat. Most, hogy ő a bűnösök közt az első, vagy ő egy példaszerű életet élt? Hát amikor külső dolgokról beszélünk, igen, Jézus hív minket, hogy merjünk egy elkölcsi életet élni. De belőle nézve, merjünk szembesülni a saját szívünkkel, és ott látni dolgokat, amik nem annyira szépek. Igenis van ott sokszor a harag, a nem megbocsátás, a szeretetlenség. És amikor valaki ezt látja, merjük ezt felvállalni őszintén, alázatosan, igen. Én egy bűnös ember vagyok, és Jézus Krisztus meghalt az én bűnemért. És nekem szüksége van egy megváltóra. Én nem vagyok jobb ember nálad, mert sokszor nem keresztények nagyon elkölcsös életet élnek. És sokszor a keresztények megszégyenülnek mellette. Csak ez nem egy elkölcsi verseny, ki a legelkölcsösebb, mintha az lenne a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy van egy megváltód. Nekem van egy megváltó. Ő meghalt érted is, és hív téged magához. És szerintem ez az üzenet, amit nekünk kell kifejteni a világ felé, hogy Jézus Krisztus elsősorban megváltó, és csak másodszor egy példakép.
Hát szívesen kérdeznék ez ügyben tovább, de nagyon szarad az időnk. Önök aztán kérdezhetnek majd, ugyan befejeztük itt a mondókánkat, akkor lesz arra lehetőség, hogy kérdéseket tegyenek fel. Tehát bármelyik témához, amely bővebben vagy jobban érdekli önöket, már most nyugodtan gondolkozzanak rajta. A gyerekekről szerettem volna még kérdezni. Mi a biztosíték arra, hogy a gyermekeink boldogok lesznek, jó házasságban fognak élni, egyáltalán. Egy mentálhigiénés szakember mondta nekem egyszer azt a nagyon rövid mondatot, hogy jól meg kell talpalni a gyereket otthon. Értve ez alatt, hogy ugye úgy kell útra bocsátani, hogy azok az értékek benne megerősödjenek, amelyek segítik az ő fejlődést. Arra vagyok kíváncsi, hogy melyek azok a nevelési mozzanatok, vagy melyek azok az értékek, amelyeket nyilván a szülők jó példáján kívül, amit át lehet, vagy át kell adni egy gyereknek, ami a magja lehet annak, hogy helyes döntéseket tudjon hozni aztán később az életében.
Hát azt hiszem, ha még egy darabig itt ülünk, Gergő egyre nehezebb kérdéseket tesz föl. Nem olyan egyszerű ez. Mondjuk felületes választ lehet adni rá. Jó, majd következel. Hát az én gyerekeim már fölnőttek, és most már ugye az unokáinkat számoljuk, még meg lehet számolni őket. 15-en vannak egyébként. Nem a gyerekeim, az unokák. Mondjuk egyrészt azt tudom mondani, amit nem csak a Biblia mond. A múlt század közepe óta, vagy talán már a 30-as évek óta írja azt a fejlődés pszichológia, hogy a harmonikus lelki fejlődés talán legfontosabb tényezője az, hogy a gyerek biztonságban érezze magát. Hát attól van biztonságban, hogy a szülei szeretik őt, itt főleg az anya-gyermek kapcsolatra szoktak hivatkozni, rengeteg megfigyelés, sőt kísérlet történt ez ügyben, ez teljesen igaz. Azután még a múlt században rájöttünk arra is, hogy az, hogy a gyerek biztonságban érezze magát, nem csak arra van szükség, hogy a szülei szeressék őt, hanem arra is, hogy szeressék egymást. Tehát elsődleges a házastársi kapcsolat. Ha ellenségeskednek egymással, akkor a gyerek nem érzi biztonságban magát. Na most ez valóban olyan, amit el lehet mondani mindenféle bibliai hivatkozás nélkül. Ezzel együtt ez igaz. Azután, hát ott van a szülők példája persze, de hát a gyerekek nem a szüleik újabb példányai szeretnének lenni, hanem önálló személyiségek. És az is hozzátartozik a lelki fejlődéshez, hogy egy idő után nem csak elszakad, egy kicsit szembe is fordul, legalább egy időre, valami mást akar. mint a szülei. Volt a kezemben olyan keresztény könyv, vagy legalábbis látszatra az, sok bibliai hivatkozással, amely azt tanítja, hogy ami szépen elmondja, hogy hogyan kell nevelni a gyereket ahhoz, hogy hitre jusson, élő hite legyen. Na hát az egész szemlélete nem biblikus, mert az derül ki belőle, hogy tőlünk függ. Márpedig Istentől függ. Tehát ő nem mi hozzuk létre a hívő gyereket, hanem Isten szólítja meg. Ez a Biblia alapvető tanítása. Mit tehet a szülő? Hogy az ige magja kicsirázzék, hát talaj előkészítést végezhet. Hát a családi légkör, családi áhítat, erőszak nélkül, érezze jól magát otthon, mindez megvan. De a lényeget Isten végzi, és akkor mit tehet a szülő? Imádkozhat. És akkor, és mit tegyen akkor, amikor a gyerek egészen ellenkező irányba indul el? Imádkozzék. Szóval én azt gondolom, hogy végső soron a szülők kezében nincs más fegyver. Ugyanakkor, ha nem egy merev, vallásos légkörben nőtt fel, tehát nem abból állt, hogy templomba kell menni, naponta Bibliát kell olvasni, stb., hanem a kereszténység abban nyilvánult meg, hogy szeretjük egymást, és megteszünk egymásért mindent. Sőt, korlátot is állítunk fel. A korlát is véd, a biztonsághoz is hozzájárul. És jó otthon, akkor felnőttként is szeret hazamenni. És hát mondjuk azt tapasztaljuk is, hogy gyerekeink nem egészen abba az irányba indultak el, vagy nem pontosan, ahol mi vagyunk, de szívesen találkoznak velünk. És ez azt hiszem, hogy jó dolog. Ugye néhány dologról, ha beszélgetünk, valamit másképpen látnak ők, másképpen látunk mi, de ez nem baj. Végül is még azt is el tudom képzelni, bár kicsi az esély rá, hogy valamiben én tévedek.
Én is csak magamból tudok kiindulni. Más a helyzetem, az én gyermekeim 9 éves és 7 éves, tehát én csak kezdeten vagyok az egésznek. De hát, ha jó értem a kérdés, hogyan tudom kicsit felkészíteni őket a házasságra, az ő kapcsolat Istennel. Csak egy pár dolgot említenem itt, hogy az én 2 kislányom állandóan tanítunk, vagy mondjuk nekik, hogy igyekezzenek otthon segíteni, ugye teríteni az asztalt, vagy lepakolni az asztalt utána, hogy ne legyenek lusták, vagy önzőek, és csak részt vegyenek a családban, hanem ők tagok, és nekik mindenkinek van a saját szerepe, és ilyen igyekezzenek szolgálni szeretetből a családot. Szerintem ez egy nagyon fontos, hogy ezt megtanulják. Másik az, hogy az én 2 kislányom sokszor veszekednek egymással, ugye? Tipikus lányok, szeretik egymást, de igenis vannak feszültségek köztük. És az egyik lányom, a Harni, kicsit jobban hasonlít rám, és amikor van egy kis feszültség, akkor ő könnyen bezárkozik. És látszik, hogy van egy gubanc ott az ő lelkében, de nem mondja meg. És akkor nagyon sokszor megyek a Harnihoz, és akkor igyekszek segíteni, aki kimondani az érzelmi világ, hogy érzed, mi van, mi történt, mondjad, és akkor segíted neki, hogy ez kifejezi. Sokszor, amikor ő végre kimondja, akkor nagyon-nagyon sír, de ez a legrosszabb, hogy bezárkozik, és nem mond semmit. Mert később egy kapcsolatban, akkor az nagyon nagy baj lesz, és tapasztalom a saját életemben, hogy igenis fontos, hogy ne kerüljünk a konfliktusokat, merjük az érzelmi világban bemenni, és akkor kifejteni, hogy mi van bennem. És a következő dolog az, hogy amikor a lányok ugye veszekednek, akkor állandóan visszatérintjük őket az evangéliumra. Hogy meg kell bocsájtani a testvéred, nem szabad tartani a haragot, vagy nem szabad mi az a szó, nem dühösnek lenni, hogy amikor valaki megtartja haragtartó, igen, nem szabad keserűnek lenni, vagy keserű maradni, és hogyan tudunk megbocsájtani. Hát akkor visszatéríteni őket, hogy Jézus Krisztus az, aki megbocsájtott neked, az ő vére folyt a te bűned miatt, és abból táplálkozni újra és újra, abból megbocsájtani a testvérét. És ezt állandóan mondja, mert a megbocsájt az egy része a mindennapi életünknek.
Jó, tehát római egyes pontot most fölfüggesztjük, vagy lezárjuk, mert befejezni nem tudjuk, csak abba hagyni tudjuk. Egy nagyon pici időnk maradt, de talán nem is baj, hogy csak egy pici időnk maradt, a római kettes pont, család a válságban témakörre. Kopp Mária mondta egyszer azt, hogy talán, amire nagyon keveset szoktunk gondolni, a válság, gazdasági válság közepette elsősorban erre gondolt, hogy ennek azért még pozitív hatásai is lehetnek ránk nézve. Például, még akár az is elképzelhető, hogy az édesapa többet van otthon a családjával, hogy újra visszatalálnak az emberi kapcsolatok, az emberek egymáshoz, és az emberi kapcsolatok egy picit megerősödhetnek, vagy újra szövődhetnek. Nyilván ez sovány vigasz annak, aki éppen elvesztette az állását, és azon gondolkozik, hogy honnan ad kenyeret a családjának. De mégis van-e, vagy ti láttok-e olyan módokat, vagy olyan lehetőségeket, hogy ez a válság, ez a szomorú helyzet, ez a rossz állapot, ez fontos értékekre döbbent rá bennünket.
Kezdjem. Jó. Sajnálom, de egyetértek ezzel a gondolattal, hogy sokszor, amikor az ember kudarca jut, amikor csődehelyzet, pathelyzet van, akkor megtalálja az igazi életértékei. És sokszor odáig kellett fajolni a dolgok, hogy rájöjjön, hogy hoppá, ez az igazi. És azért mondom, hogy sajnálom, hogy ez igaz, hogy a magyar társadalom miért kell odáig jutni, fajolni a dolgok, hogy rájöjjön, hogy ezek az igazi értékek. És amire utalok már az, minden jó regényben találjunk, vagy egy filmben, hogy mondja, van egy főszereplő, ő vágyik valamire, és a teljes erővel azt akarja megvalósítani. Ez lesz az enyém, csak rossz úton jár. És ezen az út közben rengeteg bukások vannak, konfliktusok, nehézségek, és ezek kicsúcsosodnak, ameddig van egy mély pont az egésznek, és a főszereplő, ha van egy fordulópont, akkor rájön, hogy amire vágytam, az nem jó. Erre van nekem szükségem, és van egy fordulópont. Ő rájön, hogy ez a jó út. És ez a bizonyos fordulópont, ez pontosan az életről szól, ugye, hogy nekünk sokszor járniuk kell azt az utat, ameddig nincs padhelyzet, ameddig nem padlót fogok. És amikor padlót fogtam, akkor jövök rá, hogy ez a jó. És ez pontosan ez, ami történt az én életemben, hogy én 22 évesen mentem a saját fejem után, és volt padhelyzet. És volt egy fordulópont az életem, hogy de Jézus Krisztus, arra van szükségem. És akkor felfedeztem Jézus Krisztus, mint élet legfő értéke, hogy nála van az igazság. Ez a jó, ez az igaz, ez a szép. És ugye ez az imádságunk minden magyar embernek, aki talál magát egy padhelyzetben, hogy legyen egy fordulópont az életében, rájöjjön, legyen egy megvilágosodás, hogy az evangélium Jézus Krisztus nála van. Az élet, az igazi élet.
Tanár úr, ki lehet jönni jól a válságból?
Ki lehet jönni, ha van, aki kivezet belőle. Na most, hát abból, ami itt elhangzott, gondolom nem azt kívánjuk, hogy mélyüljön még tovább a válság, gazdaságilag is, erkölcsileg is süllyedjünk még mélyebbre, hogy végül padlót fogva valahogy Istenhez forduljunk. Lehet, hogy ez lesz. De nem ezt kívánjuk, hanem szeretnénk fölállni minél előbb ebből. Talán lehetne. Eszembe jut valaki, aki személyes életének a válságát élte meg. Egy fiatal nőről van szó, aki nem volt még 30 éves, amikor tüdőrákot diagnosztizáltak nála. Hívő lány volt. Borzasztóan kétségbe esett, lázadt Isten ellen is, hogy tehet Isten ilyet. Végül arra jutott, hogy ez a tüdőrák nagyon rossz, de Isten jó. Tehát, hogyha az ember eljut oda, hogy akármi van, a az igazi érték számomra az Istennel való kapcsolat. Ahhoz képest a komfortos élet, hát jó lenne. De ha nincs, hát akkor nincs. Jó lenne békében lenni a szomszédaimmal, sőt, a házastársammal, a gyerekeimmel, nem mindig jön össze. De ha Istennel van kapcsolatom, akkor tulajdonképpen minden jó. Na most én azt gondolom, hogy a család a válságban, hívő család és hívő házaspár, a család magja azért a házasság, a házaspár, egy olyan erkölcsi sötétségben, amelyben mi élünk, hogyha vállalja a saját kereszténységét, ha vállalja azt a hitvallást, hogy Isten jó. És arra a kérdés, hogy hogyan engedheti meg Isten. Hát hol van Isten, vagy hol volt akkor, amikor. Hát szoktak ilyen felvetéseket tenni. Akkor tudja azt mondani, hogy igen, mindez nagyon rossz, de Isten jó. Ő jobban tudja, és szeret minket, és a javunkat akarja, és az igazi nagy kérdést megoldotta. A mély válság meg van oldva a váltsággal. Mert olyan ez, mint az irányfény a sötét éjszakában. Ilyennek kellene lenni a hívő házaspároknak, illetve családoknak. Én azt hiszem, ha nagyon sötét van, én még emlékszem a második világháborúról, a gyerekkorból, amikor be kellett sötétíteni mindent a légitámadások miatt, nem volt szabad a szabadban cigarettára gyújtani. Mert a repülőgép látja azt a pici fényt. Na de ha irányfény az a pici fény, nem azért, hogy oda kell dobni a bombát, hanem hogy arra kell menni, arra lehet menni. Hát így lehet a helyén ma keresztény emberek családja, házassága, élete ebben a sötétségben.
Azt hiszem, hogy ennél sokkal jobb volt, végszót nem tudtam volna én se kitalálni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Tartunk egy pici szünetet, az alatt itt a önöknek jobbra, igen, nekem balra, a kis asztalon van egy doboz, meg papírok, nagyjából egy 10 perc szünetet tartunk, és akinek kérdése van bármely színpadon ülő férfiúhoz, azt kérem, hogy oda dobja be egy papírra felírva, és akkor egy nagyjából 10 perc szünet után innen folytatjuk.